Sziasztok! Ez itt a Túranapló negyedik adása. Én András vagyok, ma Tóth Vikivel fogok beszélgetni.
Tóth Viki vagyok, a Kék című könyv szerzője. Tervező grafikusként végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, azóta pedig tanárként és grafikusként dolgozom.
Tartsatok velünk, hogy megtudjátok, hogy hogy készült fel Viki a nagy utazásra, hogy hogy lehet rendszerezni temérdek oldalnyi szöveget és több ezer képet, hogy hogy lesz egy diplomamunkából könyv több száz ember könyvespolcán, hogy milyen teendők vannak még hátra ezzel a projekttel kapcsolatban, illetve hogy lesz-e folytatása a könyvnek. Tehát is köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést.
Köszönöm, hogy megkerestél.
Nem volt könnyű.
Nem a könyv végén van az e-mail címem, az még mindig él.
Na látod, ezt erre nem gondoltam.
Szerintem benne van. Mindjárt megnézem én is.
Én nem látom.
Mindegy csak.
De mindegy. Megtaláltalak. Jó fejek voltak az iskolában, ahol dolgozol.
Ja.
2012-ben jelent meg a Kék túráról szóló könyved, amelynek a címe A Kék. Mesélj kérlek arról, hogy hogy született ez a könyv, és miért?
Ez volt a diplomamunkám a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Azt szerettem volna, hogyha olyan diplomamunkát sikerül összehozni, ami nem csak tervező grafikus, hanem valami fizikai értelemben is teljesítmény. Tehát egy kicsit összetettebb dologra vágytam ilyen szempontból. A grafikai szempontból sokkal összetettebb is lehetett volna, és a szokásostól eltérő irányt szerettem volna választani. Azt szerettem volna, hogyha átlag embereknek is szól, nem csak művészeknek és grafikusoknak. Tehát ez a rész mindig is közel állt hozzám, tehát a művészetet, a grafikát valahogy megpróbálni összehozni a hétköznapokkal, és akkor már régóta bennem motoszkált, hogy jó lenne elmenni kirándulni is valahova hosszabban. Egyébként én a Caminót céloztam volna, hogyha nem jön hirtelen ez a Kék túra ötlet, ez pedig úgy történt, hogy akkor még kollégista voltam, és akkor éppen otthon voltam hétvégén, éppen kiterültem a tévé elé, és valahogy, nem is tudom, filmmúzeumra sikerült kapcsolni, éppen a másfél millió lépés ment, és ez volt az első filmsorozat, amit kiskoromban annak ellenére szerettem, hogy nem rajzfilm volt. Akkor még nem is igazán értettem, hogy miről van szó, de nagyon megfogott az egésznek a hangulata, a narrátor, tehát az a hang, és fú, mai napig nagyon szeretem egyébként a hangját. Ez a két élmény, tehát a hang és a hangulata a képi világnak, az nagyon megfogott, és ugyanez az érzés, ez a jó érzés járt át, amikor véletlenül oda kapcsoltam. Akkor már kerestem a téma lehetőséget a diplomamunkához, és valahogy úgy hirtelen találkoztak a gondolatok meg az ötletek, és kipattant, hogy akkor erről kellene valamit csinálni. A könyveket meg mindig is nagyon szerettem, és de jó lenne, hogyha könyvet csinálnék, és akkor hirtelen akkor beütött, hogy oké, akkor hát akkor én túrázni fogok, megcsinálom egy nyár alatt, és akkor majd fotózgatok egy kicsit, és akkor gyorsan összerakom a könyvet, és akkor hát egy 4-5 hónapot szántam erre a dologra, abból olyan 2,5 év lett.
Írod a könyvben, hogy ugye kollégista voltál akkoriban Budapesten, és eldöntöttétek Rékával, hogy nekiindultok ennek a dolognak.
Igen.
És úgy, hogy előtte nem nagyon túráztál, ha jól értem.
Kiszálltam a kocsiból, egy fél órát sétálgattunk cucc nélkül, és akkor visszaszálltunk a kocsiba, és hazamentünk. Ilyet gyakran csináltunk, de ilyen hosszú távú, ottalvós, többnapos dolgot azelőtt nem csináltam valóban.
És hogy készültél föl akkor?
Sehogy. Jó, kigondoltam, hogy majd mi milyen lesz, és akkor utána elszenvedtem a különbségeket.
Az például eléggé meglepett, amikor írott, hogy kornadrágban indultál neki, ami persze soha nem szárad meg.
Így van. Akkor ezt megtudtam, igen. Igen. Tehát igen, iszonyú hülyeségeket is csináltunk. Főleg én Réka tapasztaltabb volt akkor is. Tehát ő szerintem, nem tudom, hogy ilyen ottalvós bulikban, erdei bulikban mennyit vett részt azelőtt, de az biztos, hogy nálam sokkal tapasztaltabb volt. Én elszánt voltam. Igen, a mai napig ez a legprofi felszerelésem, hogyha valamit akarok, akkor elég elszánt tudok lenni, és akkor valahogy túl lendülünk a nehézségeken.
Többször írtad, hogy eltévedtetek, ami szerintem teljesen oké, mert főleg abban az időben, amikor te jártad a kék túrát, akkor még sokkal kevésbé volt jó a felfestés, mint ma, és a könyv alapján nem volt nálatok GPS.
Nem, nem.
De te tájoló sem?
Az volt, de azt hiszem egy ilyen sörnyítós kapcsos valami. De olyan nagyon vészesen sokat nem használtuk, tehát egy párszor előkerült, de alapvetően nem. Hogyha valamit sokáig nem találtunk, akkor visszamentünk oda, ahol utoljára megtaláltuk, és akkor keresgéltünk.
Hogy emlékszel vissza arra a napra, amikor Makkos Hogykán gyakorlatilag egy fél napot elvesztettetek azzal, hogy teljesen rossz volt minden?
Hát, az egy... Az nagy szívás volt, igen. Hát a mai napig, most már nagyon vicces emlék, ahogy a legtöbb ciki gáz, jaj, de izé emlék egy idő után azért elég vicces tud lenni, ez azok közé tartozik, tehát nem mondanám most már tragikusnak, akkor nagyon az volt azért, tehát így. Még szerencsé, hogy volt nálunk paradicsomos halkonzervesti ünneplésre.
Mert mi történt ott pontosan?
Hát ott nagyon, nagyon azt hittük, hogy valamerre megyünk, és aztán nagyon kiderült, hogy nem. És akkor nem találtuk meg az utolsó jelzésre, amit láttunk, úgyhogy elmentünk, amerre azt gondoltuk, hogy valami van, és Makkos Hogykát találtuk, ahonnan elindultunk reggel. 25 kilométer körülbelül egy nap, tehát nekünk ez volt az átlagsebesség. Amikor délután 2-3, amikor visszaérünk a nullához, akkor már azért nem indulunk el 25-re újra. Akkor az ember bevágja a sarokba a bakancsát, hogy nagyon jól húzzatok, aztán csak azért indulok el holnap, mert a puszta közepén vagyok, úgyhogy valahogy muszáj innen kikeveredni, de ma baromira elegem van az egészből.
A könyved struktúrája az alapvetően két nagy fejezet, ami két nyár, 2008 és 2009 nyara, és utána az egyéb kiegészítések, még hátralevő kis szakaszok. És úgy kezdődik, hogy elmentek egy hétre túrázni, és minden rossz, és egy esik az eső, és nehezen találtok szállást, és féltek az állatoktól, és végül hazavisznek a szülők. Egy héttel később újra indultál. Tovább. Hogy szedted össze erre a lelki és fizikai erődet, hogy tényleg tovább csináld? Mert nekem úgy tűnik, hogy nem egy nagy siker ez az első hét.
Nem tudom. Valamiért tényleg nagyon beakadt nekem ez a kék túra dolog. Tehát én, az tényleg egy ilyen katartikus élmény volt, amikor ott heverésztem azon a hétvégén a szobába, és eszembe jutott minden, hogy én ezt kiskoromban mennyire szerettem, hogy ez mennyire tetszett, amikor rájöttem, hogy ez Magyarországon van egyáltalán. Tehát amikor rájöttem, hogy miről van szó, és hogy ez számomra is elérhető, akkor én komolyan vágyakozni kezdtem arra, hogy ezt egyszer megcsináljam, aztán később cserkészkedtem, és akkor ott az volt a nagy szám, hogy kék túra, és akkor mennyire szuper, és milyen menő az, aki ezt megcsinálja. És amikor már elindultam, akkor annyira szerettem volna, hogy föl sem merült igazából, hogy ezt nem fogom csinálni. Meg akkor már elindultam, és akkor kíváncsian szemlélt engem úgy mindenki közelről, távolról, hogy na, ez a loser miben fogott, és hogy fog ebből kikeveredni, és akkor nem akartam loser maradni. Úgyhogy ez a két dolog hajtott.
Ehhez képest meg írod ezt, hogy volt benned egy olyan, hogy na és, nem vagyok én olyan menő, épp hogy csak megcsináltuk, nem is olyan nagy teljesítmény. Ez hogy viszonyul ahhoz, hogy közben meg azt mondod, hogy ezt már pedig meg kellett csinálni?
Pont ez az, hogy az első hét az ilyen vissza a földre volt, hogy ez nem úgy van, hogy átlép bennünk az egész országon, de ha így, akkor így. Tehát ez volt a második hétnek az alap gondolata, vagy alap koncepciója, hogy jó, hogyha nem működött úgy, ahogy elképzeltem, akkor megpróbálom úgy, ahogy van. Ez nagyjából az élet összes területén így működött, megműködik. És ez volt a második hét, így indultunk neki, hogy jó, oké, akkor elég élénken emlékszünk arra, hogy mi volt rossz, akkor most megpróbáljuk ezeket a dolgokat valahogy kiküszöbölni.
Például vettél egy jó hátizsákot.
Az első is jó volt a 70-es években, úgyhogy igen, a hátizsák az iszonyú sokat számított. Azóta már ennél csak kényelmesebbek vannak, de az akkor éppen egy megváltás volt, meg a bakancs. az is az volt a következő iszonyú nagy lépés, amikor egy rendes bakancsba is beruháztam.
Hogy lehet egy ekkora anyagot rendszerezni? Mert az többször szóba kerül a könyvben például, hogy elképesztő sok fotó készült, de hogy meg is kellett írni, hogy fogtál neki ennek az egésznek?
Hát az írásnak úgy, hogy elkezdtem, aztán írtam, és akkor nagyon kedves tanárom Mányoki András segített nekem, ő kihúzta a harmadát legalább, lehet, hogy egy kicsit többet, igaza volt. És akkor egyrészt rövidebb lett, másrészt értelmesebb egy kicsivel. A képeket pedig hosszú idő alatt, tényleg nagyon sok volt. Egy tanév alatt készült el, tehát szeptemberben, amikor visszamentem a koleszba, akkor kezdtem neki. A 2009-es tanévben ültem neki a koleszban, és akkor írogatás, képválogatás, ez így párhuzamosan ment. A kész könyvet azt a diplomavédés előtt egy vagy két nappal vettem át. Ezt a munkát, amit egy év alatt végeztem el, most már sokkal jobb minőségben is elő tudnám állítani nagyjából két hét alatt, de akkor sok mindent megtapasztaltam a grafikai szempontból is, és könyvkészítés szempontjából is.
Mikor vetted utoljára kézbe azelőtt, hogy most a beszélgetésünk kapcsán megnézted?
Nem tudom, mert mindig előkerülnek így a lakás különböző pontjain kósza példányok, és akkor azért úgy bele-bele lapozgatok, de még soha nem olvastam végig egybe az egészet, úgyhogy oké, leülök, és végigolvasom elejétől a végéig. Hogyha belelapozok, akkor ránézek a képekre, és ott vagyok megint, tehát nekem ezek eléggé intenzív élményszámba mennek a mai napig.
10 éve készült el ez a könyv. Azt mondod, hogy ma már sokkal könnyebben csinálnád, de változtatnál-e rajta bármit?
Nem, akkor ez voltam én. Most már teljesen más vagyok, most már egy másik könyvet csinálnék, ahogy egy másik utat járnék. Tényleg teljesen máshogy csinálnám, és tényleg egyetértek azzal, hogy akkor viszont így kellett, mert ezt tudtam, és így voltam akkor én. Ez a 25 éves kori én.
Nem emlékszem, hogy lett volna olyan szakasz, ahol egyedül mentél, szerintem nem volt.
Nem voltam olyan bátor.
Hogy szervezted meg a túratársakat?
Szerencsém volt, mert Réka nagyon szeretett túrázni, meg most is nagyon szeret. És ő is szerette volna szerintem megcsinálni, úgyhogy bármikor kapható volt erre a dologra, és az első nyáron ő jött velem gyakorlatilag végig. A második nyáron pedig Máté. Vele meg a két nagy fejezet között időben jöttem össze, és megkérdeztem, ő meg kíváncsi volt, eljött, tehát ő nem annyira túrázós, ő inkább ilyen mindenhova menős. Én akkor csak túrázni akartam, ő szerintem csak menni és szétnézni. Aztán én is meglepődtem, de jött velem azon a nyáron végig, és igazából azóta is, úgyhogy
pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy mi lett az emberekkel, de akkor Mátét megválaszoltad.
Igen.
Réka befejezte egyébként a kék túrát?
Szerintem még nem. Régen beszéltünk egyébként, de azt gondolom, hogy folyamatban van a dolog.
Van egy része könyvben, amikor azt mondod, hogy 2009-ben beültetek kocsmázni a barátokkal, akik aggódtak érted, hogy most ez a túrázás, ez így teljesen beszippant, és erre ezt írod, hogy jaj, de hogy nem vagyok olyan erdőbubus, befejezem a munkát, és kész. És utána rájöttél, hogy ez nem igaz. Miért mondtad ezt?
Mert az egy ilyen nagyon városi környezet volt, ahol nagyon furcsán néztek rám, hogy most akkor milyen yeti lettem, és akkor próbáltam valahogy bizonygatni, hogy nem, hát yeti nem is lettem, de az, hogy hú, de jó lenne kimenni, és egy két órát sétálni, az bármikor. Tehát valahogy egy ilyen középút érzés, hogy még szeretnék majd egy ilyen kalandot az életemben, tök jó lenne, hogyha majd valamikor a gyerekeimmel is kimehetnénk, és akkor csinálhatnánk egy ilyen sátorral a hátamon megyek, amerre látok kalandot, tehát ez kalandnak tekintem, és nem hivatásnak, vagy hogy mondjam. Tehát azzal sincsen bajom, hogyha valaki hivatásként, nekem más. Én egy grafikus vagyok, aki kiment az erdőbe, aztán utána kijött onnan. Mátéval is mindenfele szeretünk járni, tehát mindegy, hogy város, erdő, bármi, csak hadd menjünk, és hadd nézelődjünk, és hadd tapasztaljuk meg a világot. Akkor úgy éreztem, hogy félreértik, amit ezzel az egésszel mondani próbálok.
Azóta akkor ilyen nagy túra, vagy esetleg a kék újrajárása, ezt még nem csináltad.
Elkezdtük a Dél-Dunántúli, Szekszárdról indultunk, ott lakott akkor még Réka, Pécsről jöttünk végül haza, tehát a Mecsekig jutottunk. Úgyhogy vannak képek, még egy kevés szöveg is van valahol, de aztán már tartottam itt, hogy elkiabáltam, de most azt képzelem, hogy ez egy teljesíthető dolog lenne egyhuzamban, tehát ez rövidebb azért, mint az országos kék. Úgyhogy nagyon kacérkodom még mindig néha a gondolata, hogy hú, hát azért fel kéne majd egyszer kerekedni, és akkor lehet, hogy pont ez lesz majd a gyerekeimmel, összeszedjük magunkat, és megpróbálunk elindulni. Hát most még a nagyobbik 3 éves, úgyhogy lehet, hogy nem most lesz ez. Úgyhogy én is kíváncsian várom a folytatást meg a jövőt. Van, amikor nagyon lelkes vagyok, van, amikor hú, hát én ezt még egyszer elő nem szedem ezt a témát.
Nagyon személyes hangulatú ez a könyv. Tehát én olvastam a kéktúra.click.hu-n Hörpölinnek a beszámolóit, az is valamilyen szinten személyes, hiszen a saját élményeit írja le. De te a vízholyagoktól kezdve mindenféle személyes dolgot, hogy hogy aludtatok, hogy mit tettetek, hogy elfelejtettetek enni, mindent leírsz. Milyen érzés az, hogy ezt megosztottad a világgal? Ezt az intim élményt.
Hát, akit ez érdekel, azt onnantól kezdve végül is közeli ismerősömnek, vagy ha úgy tetszik, barátomnak tekintem, és a barátaival végül is megosztja az ember. De nyilván vannak részletek, amiket én se osztottam meg, de amint látod, viszonylag gátlástalanul tudok az érzéseimről és a velem történtekről beszélni, úgyhogy szerettem volna valami közelebbi dolgot átadni. Jó leírások már azelőtt is voltak. Gondoltam, a profi dolgok maradjanak a profik kezében, és én meg hozzáteszem ehhez, amit én tudok. És ez volt szerintem ez a személyes hang, és az, hogy oké, akkor tudjátok meg, barátaim, hogy ez bizony hólyagokkal jár, és néha szívásokkal.
Annak ellenére, hogy nagyon személyes, például nem derül ki a barátaidnak a teljes neve, nem derül ki, hogy te melyik városból való vagy tulajdonképpen. Ez szándékos, vagy csak véletlenül alakult így?
Ami velem kapcsolatos, ez nem szándékos, ami úgy gondoltam, hogy oda tartozik, és eszembe jutott, azt mindent leírtam, ami a barátaimat illeti, az viszont szándékos. Őket nem szerettem volna kiadni, vagy hogy mondjam, de akkor úgy gondoltam, hogy nem szeretnék, hogy túl sok mindent tudjanak róluk általam, ezért nem sok mindent írtam róluk. Épp elég személyes, hogy elég sok fénykép van róluk is.
Nem, mert tudod, ezt csak azért kérdezem, mert hogy én csinálom a másfél millió nevű Instagramot, és ott is nyilván vannak képek emberekről, meg sztorik, és igyekszem ezt visszafogni, pont ahogy mondod. Azt írod egy ponton, hogy hallottatok valakitől arról, hogy emberek jönnek autóval, pecsételnek, végig csalják a kéket, és hogy ez mintha kisebbíteni azoknak az eredményét, akik viszont tényleg végigjárták. És utána rögtön a következő mondat, hogy most persze a szememre vetheted, hogy én is buszoztam többször a 2 év alatt. Én megnéztem, és összesen 73 kilométer van,
Ó,
ahol buszoztál.
azta. Több, mint gondoltam. Nem voltam jó fej. Én egy 20-at tippeltem volna, egyébként ezt sem számoltam össze, lehet, hogy azért, mert féltem nem az eredménytől. Hát, van egy-két szakasz, amivel a mai napig egyetértek, a többin nem voltam jó fej akkor. Nem tudom hol, de valahol meg azt írom, hogy majd egyszer menjek vissza, és egyre inkább egyetértek ezzel, hogy ezeket viszont majd pótolni kellene, igen, amik már nem életveszélyesek. Tehát ez is egy tök jó kihívás. Most már inkább szervezés meg idő szempontjából, hogy oké, akkor vissza kéne jutni, és még egyszer megcsinálni, vagy amit nagyon szeretek, azt még egyszer megcsinálni. Ilyen volt egyébként, tehát mátrai szakaszokon kirándulgattunk azóta már többször is, meg Budapest környékén, tehát ott a budai hegyekben azért még úgy zavarogtunk utána is, tehát volt egyszer egy ilyen első kék nap újra, és akkor páran elmentünk, és akkor az első napi adagunkat lejártuk, az egy 15-6 kilométer volt, azt hiszem, tehát nem volt olyan tragikus táv, viszont másodszorra már nyilván sokkal szórakoztatóbb volt. Elkezdtem, ilyen volt, ilyen lett fényképeket csinálni, csak ezek, mivel a könyv születése után keletkeztek, ezek nyilván nem kaptak nyilvánosságot, tehát volt egy olyan cél, hogy majd akkor a kék túrás könyves Facebook csoport, vagy nem is tudom, tehát ebben a Facebookos dologban megosztom őket, de aztán végül is azt is Réka gondozza élénk ebben, abban a formában, hogy időről időre küld nekem tök jó linkeket, én meg néha megosztom, tehát kicsit másfele terelődtem azóta, úgyhogy meg nem vagyok nagy Facebookos, úgyhogy ebből a csoportból is sokkal több mindent ki lehetne hozni. Egyébként azon gondolkodom, hogy mivé alakuljon, hogy alakuljon-e valamivé egyáltalán, tehát hogy igen, hogy a régi meg az új túrázós, kék túrázós emlékeimmel és azokkal a dolgokkal, amikkel még tartozom, azokkal mit kezdjek. Egyrészt ezzel, hogy a buszozós részekkel kell mikor és mit, másrészt, hogy legyen a folytatás, vagy hogy legyen a folytatás, vagy mi történjen. Tehát nem csak a túrázás része van ebben benne, hanem a könyv.
Az, hogy az ember ír egy diplomamunkát, ami akár egy könyv is lehetne, az oké. Okay. De az, hogy utána ez a könyv bekerül nem tudom hány száz ember lakásába, az egy másik történet, hogy ez tényleg elkészül. Mi volt ennek a folyamata? És tényleg, hogy jutottunk el oda, hogy én a Hörpölin honlapján láttam ezt a könyvet, és utána konkrétan egyébként mielőtt elkezdtem volna a kék túrát, 2013 nyarán, a nagyanyám kérdezte, hogy mit szeretnék születésnapra, vagy hát tavasszán kérdezte, hogy mit szeretnék születésnapra, és mondtam, hogy kék túra füzetet, mondta, hogy nem jó, mert az túl olcsó. Találjak valami komolyabb ajándékot. És akkor mondtam, hogy jó, akkor ezt a könyvet. Tehát, hogy jutottunk el idáig, onnantól kezdve, hogy te Zircen befejezted a kék túrát?
Megcsináltam a könyvet belőle, és a diplomavédésemen bemutattam. Nem is tudom, hogy kerültem végül az Underground kiadóhoz, de ott lelkesek voltak, hogy ebből valamit kéne csinálni. És először kis példányszámban jelent meg, tehát digitális nyomtatással készült, ez volt a puha fedelű változat. Hát ennek az volt az előnye, hogy nem kellett nagyobb összeget befektetni a gyártásba, hanem mindig annyi példány készült, amennyi rendelés beérkezett. Az volt a hátránya, hogy nagyon drága volt. Ennek ellenére általam nem várt sikere lett, fogyogatott így is, és akkor gondoltunk egy merészet, hogy akkor nagyobb példányszámban offset nyomással előállítani, akkor olcsóban lehet adni, viszont akkor két raklapkönyvvel kezdeni kell valamit. Sokáig ott volt a garzon közepén, az akkor egy kicsit kétségbejtő volt, amikor mindent fölcipeltünk a másodikra, és megláttam, hogy ez mennyi helyet foglal el az életemből, szó szerint és átvitt értelemben is. Néha munka volt, néha szórakozás, maga a túrázás, aztán néha munka, néha szórakozás, a könyvezés is. Iszonyú sok dolgot tanultam az elmúlt 10 évben a kék túra által, egyrészt a túrázás révén, másrészt a könyv miatt, amit utána az összerakás, a gyártás és az eladás során is. Ez a könyv volt a nulladik gyerekem gyakorlatilag.
Ha végigjárod az első és második gyerekeddel a Dél-Dunántúli kéket, abból is lesz könyv?
Hát ha a Dél-Dunántúli tényleg végigjárom velük, akkor simán. Az lehet, hogy megérné, igen. Tehát mármint nem anyagi, hanem élmény szempontból megérné, azt hiszem. Ott azt hiszem, megint történnének dolgok, amikről érdemes lenne beszélni. Tehát ezen mondjuk gondolkoztam, igen, hogy lehet, hogy tényleg akkor kéne, amikor egyszer gyerekeim vannak, és akkor nézzük meg, hogy gyerekekkel hogy lehet túrázni. Ebben az egészben van még dolog, amiről nem beszéltek túl sokan. Nekem ez az ötletem támadt, aztán most még tényleg kicsik azért hozzá, hogy ebbe komolyan belefogjunk, de ez a gondolat azért izgat, igen.
Nagyon tetszett az a gondolat, hogy tök jó kiszakadni a mindennapokból, a mindennapi rutinokból, a helyekből, az interakciókból, és elmenni az erdőbe, mert ott te vagy a főnök, azt csinálsz, amit akarsz. Ezt a felfedezést, amit itt tettél ezzel kapcsolatban, ezt mennyire tudtad utána hazavinni a mindennapokba?
Egy darabig egész jó hatásfokkal, aztán a gyerekeim születés előtt a munka során néha, a gyerekeim születése óta a mindennapok menedzselése során néha eszembe jut, hogy igen, igen, mennyire más volt, és mennyire más szemléletet tudtam átvenni. Azt hittem, hogy ez majd egész életemre kitart, és most aztán megváltoztam. De nem, én vagyok, és nem változtam meg, de hogyha ezt be tudnám építeni az életembe rendszeresen, akkor igen, annyira föl lehet töltődni, amivel kitart az pár napig, vagy hétig. Ettől nem érdemes egy egyszeri nagy csodát várni, mert ez nem örök, mert utána visszakerülsz a szokásos rutinba. Szerintem, aki túrázik, az tudja, hogy aki meg nem, annak érdemes lenne kipróbálni, hogyha kimész és jól érzed magad, és egy kicsit sikerül lazítani, akkor utána itt bent a városban is újra normálisabban tudsz viselkedni, és nyilván akkor hozzád is máshogy állnak.
Én nagyon emlékszem a saját kék túrámból, hogy mennyire megijesztett az, amikor láttam, hogy most már csak nagyon kevés van. És te is írod ezt, hogy most már nem lesznek több száz kilométeres expedíciók, hogy lehet, hogy soha többé nem fogsz egyhuzamban végig sétálni a fél országon. Mit kezdtél ezzel az érzéssel?
Elfogadtam jobb híján, tehát furcsa volt, egy kicsit szomorú volt, valamennyire azért katartikus is volt, tehát hogy hú, hát most akkor itt a vége, és akkor finálé, de igazából az utolsó lépések is nagyon hasonlítottak az elsőkhöz, nyilván érzésben nem, de ugyanazzal a lábbal csináltam. Amíg élek, addig végül is benne van a lehetőség, hogy újra elinduljak, hogy nem tudom, hogy mi lesz, de van lehetőség rá, ez is valami.
Nagyon sok élményt írsz le, nagyon sok találkozást, mindenféle emberekkel, goromba buszsofőrökkel.
Volt, igen.
Kollégistákkal, akikről nem is tudtátok, hogy ők is kék túráznak.
Igen.
Melyik az, ami a leginkább megmaradt benned?
Azt hiszem, hogy erre minden megváltozott élethelyzetemben mást mondtam volna. Ami mostanában eszembe szokott jutni rész, amikor Mátéval ketten elkezdtük 2009-ben, tehát ott a legkeletebbi, legvárosabb részeknél. Az többször eszembe jut, ez egy olyan jó kis napsugaras nyári dolog volt.
Csak eszembe jut tényleg az, hogy te végigjárted a kék túrát, leírtad a saját élményeidet, és közben meg nagyon jót mosolyogtam azon például, hogy amikor mentek Tokodról, és akkor írod, hogy nagyon rossz ötlet sörözni, mert azután megbosszulja magát.
Igen, az Tokod volt, igen.
Az volt a vicces, hogy nekem ugyanez a hegy volt, csak én a másik irányba jártam, tehát én Mogyorósbányán követtem el azt a hibát, hogy vettem egy viceházmestert, és utána fölmenni arra a hegyre, az nem, nem. Nem, nem volt egy jó ötlet.
Hát van egy-két szerintem univerzálisnak tekinthető előny, tehát ne menj kornadrágban, vegyél rendes cipőt, egy rendes táskosárt, ez a két dolog mindenképpen. És a sörözés is egy ilyen. Egy pohár sört ittunk gyakorlatilag az ebédünkhöz, és még az se volt jó ötlet, tehát a kék túra az napközben tényleg egy antialkoholista biznisz, mert különben nem megy. Tehát.
Ugyanígy egyébként a Nagyvázsony utáni táborozó cserkészek. 4 évvel később voltam ott, vagy 5, már nem is tudom, és akkor is például ugyanúgy ott táboroztak cserkészek. És ez olyan vicces volt olvasni, hogy vannak azért ezek a kapcsolódási pontok.
Igen, 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 és ez volt még egy ilyen nagy és tök jó és elég katartikus élményem ezzel a kék túrával kapcsolatban, hogy tényleg mindenkinek vannak róla emlékei, és mindenkinek vannak róla gondolatai, aki nem járta végig, vagy nem is akarta, lehet, hogy nem is tud róla, az is járt rajta. Tehát, ha voltál már a Mátrába, vagy voltál a Balatonnál, vagy voltál Kőszeg fele, lehet, hogy nem is volt arra más út, csak a kék. Mindenkinek van mondani valója, ez tényleg mindannyiunk, és ma, amikor arról szól minden, hogy hú, de távol vagyunk egymástól, akár fizikailag, akár szellemileg, akkor jó dolog, hogy azért igenis vannak közös pontok.
Nekem elfogytak a kérdéseim. Mi jut még esetleg eszedbe, amit szeretnél megosztani erről az egész projektről, a kék túráról?
Menjen mindenki kék túrázni, mert jót tesz. Testileg és szellemileg és lelkileg és minden szempontból is. És odakint jó találkozni, mert akkor mindenki köszön mindenkinek. Hogyha elköszönünk és kikapcsoljuk majd a mikrofont, akkor szerintem biztos rengeteg dolog fog eszembe jutni, de fogalmam sincs. Most úgy tudod, mint amikor bedobnak egy kavicsot a tóba, és akkor a felszín is hullámzik, a sár is kavarog alul, és akkor úgy hirtelen ilyen katyvasz lesz minden, hogy itt van a könyv most mellettem, erről beszélgetünk. Ennyit egyhuzamban már régen foglalkoztam vele, úgyhogy most azért felelevenedtek emlékek, és így igen, itt most hullámzik.
Lehet, hogy ennyi volt csak a cél.
Na, csomagolunk, aztán holnap megyünk.
Ez volt a Túranapló 4. adása. Köszönöm Vikinek a beszélgetést. Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek van, írjatok e-mailt a podcast@hiking.hu e-mail címre, vagy megtaláltok Facebookon vagy Instagramon is másfél millió néven, amely profilokon egyébként a saját kék túrámról számolok be. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!